amikor most a hét elején elkezdtem ezt a márciusi projektet, hogy minden nap egy kapcsolatnak az adatbázisomból, akiről úgy gondolom, hogy nem is tudja, hogy mivel foglalkozom, ilyen podcastot tovább küldöm, nem is sejtettem, hogy ez mennyire lesz érdekes is, és jó is, hogy ebből az aktuális piaci őrületből egy pici távolságot lehessen felépíteni, és hogy más témák is bejöjjenek.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A tegnap is, ugye tovább küldtem, és előre megnyugtatok mindenkit, azok is, akik most újan hallják a podcastokat emiatt, mert így tovább küldtem. Neveket nem mondok, és konkrétokat nem mondok. Ha példát is hozok, akkor ez azért, mert az az érzésem, hogy ez így összességében megérteni a piaci összefüggéseket, ez segít, és hogy mi történik. És milyen csapdákba lépnek akár az emberek is bele, mert így vagyunk kalibrálva részbe. És ha valaki hasonlóságokat fedez fel, akkor ez tiszta véletlen. De ugye ugyanúgy, mint az előadásokban is, ott van mindig a disclaimer, hogy ez nem tanácsadás, de néha érdemes dolgokat kimondani és névnél megnevezni, mert hanem olyan homályosan, felületesen beszélgetünk, és az, aki kellene értse, az nem is érti. Aki nem kellene értse, az magára veszi, ez általában ugye így van. Kiküldtem, és nem is volt egy óra, jött egy e-mail, hogy mit szólok egy bizonyos termékhez, ami csatolva volt. És én erre nem adtam választ, hanem felhívtam, hogy beszélgessünk, és csak vetettem a kérdést, hogy hogyan kerül pillanatnyilag ez a termék egyáltalán az asztalára. Miért kell ezzel foglalkozzon? Hogy néz ki a helyzete? És nem azzal kezdte, hogy az ő szemszögéből hogy és mi, és ez miért kell, és ez milyen témákra lenne megoldás, hanem azt mondta, hogy hát egy rokona elkezdett egy intézménynél dolgozni, és kvázi segíteni akar neki, és ott van éppen egy akció, és ezt küldte neki, de mivel látja, hogy a podcastból, hogy én ezzel a témával foglalkozom, és az érzése, hogy mélyebben benne vagyok a témában, gondolta megkérdezi, hogy mit szólok ehhez. Mondtam neki, hogy ha segíteni akarsz, akkor gondold meg, hogy mekkora az összeg, amit neki ajándékozni szeretnél, és akkor ezt add oda. És akkor ne építs fel egy elvárást a jövőre nézve. Mert így egyből a kérdésem az, hogy mennyire biztos az, hogy ha ő most elkezdett ott dolgozni, ott fog maradni. Mennyire biztos az, hogy ő a te oldaladon fog maradni, mert ez a termék, amit itt mutatsz, ez egy olyan megoldás, aminek megvan a létjogosultsága, de itt a jövőben neked szakmai kompetenciára van szükséged, aki téged kísér, akit veled együtt megy, és ezt akár adaptálja, alakítsa. Ezzel dolgoztok? Ja, hát ő erre most nem is gondolt. Ő arra gondolt, hogy hát ugye ezekben a termékekben mind vannak költségek, és jutalékok, és akkor ezt neki szerette volna adni. Mondtam, jó, tehát még egyszer, ha ajándékozni akarsz, akkor ajándékozzál, de ezt ne kösd össze egy termékkel, mert főleg neked azután elvárásod van, és ezt hogy tudod megoldani a jövőre nézve. És ezt tudom újra és újra mindenkinek mondani. Ja, az első, nem meglepő, ami itt történik. Tehát évtizedek óta látom, hogy nagyon sokan pont így botlogtak bele, kerültek bele a különböző pénzügyi termékekbe, és ez mint pénzügyi tervező, aki főleg az ügyfélnek a helyzetéből kiindulva, cash management, cash flow, likviditás szemszögéből nézve a világot, építünk fel koncepciókat, tehát az a kép, hogy valaki beránt egy terméket, és mondja, ez mit szólsz? Ez olyan, hogy jön és azt mondja, hogy itt van egy ablak, ez mit szólsz? Oké, meg tudom nézni az anyagot, amiből az ablak elő van állítva, és esetleg, hogy milyen a minősége, de hogy ez most jó, rossz, kell-e az illetőnek, vagy nem, vagy hogy kerül az életébe, az egy egészen más sztori. És ha már valaki ma terméket vesz meg ebből a szempontból, és azt mondja, hogy oké, tudom, és látom transzparensen, hogy ebbe a termékbe költségek vannak, ebbe értékesítő vagy szakemberi munka meg van fizetve, akkor ez legyen is az. Tehát mind ügyfél igenis követeljen be, hogy ha már valamit fizetek, akkor kapjam meg a legjobb szakembert a másik oldalon. És ezt érdemes megnézni, tesztelni, kritikusan szembenézni, és akár azt mondani, hogy sorry, lehet, hogy a termék jó, de ön nem elég szakember ahhoz, hogy ez nekem passzoljon. Ez néha tudom, hogy kemény, egy kedves podcast hallgató, egy értékesítő felhívott, hogy mit csináljon, hogy az ügyfelei online csatornákra mennek, és ezt hogy akadályozza meg, és mondtam, hogy akkor telefonáljunk, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ő hogy látja a piacot, mik a témák, és minden, és esetleg ez sokszor kemény, de mondtam neki, hogy nem az a feladatom, hogy én mézes madzagot lógassak ott az óra előtt, azt kellett mondjam, hogy ha velem beszélgetne, akkor sorry, ő nekem mindset, gondolkozás oldaláról nem tűnik elég profinak, én is kikerülném. Ha megvan a lehetőségem online megkötni a terméket, akkor ezt megkötném. Nélküle. És az első pillanatban ez biztos, hogy kemény volt. Aztán többet beszélgettünk, és visszahívott, mondta, hogy hát kemény, de köszöni, mert ez volt az első, hogy valaki neki azt mondta, hogy sorry, de úgy, ahogy te hozzáállsz a piachoz, ha ezt nem változtatod, akkor persze, hogy az online világ ezt ott fog szedni mindent a kezedből, de megvan a lehetőséged, hogy változzál, fejlődjél, változtass meg a mindsetet, legyél egy érték, amiért az ügyfél nem azt mondja, hogy oké, online megvan a lehetőség, de akkor elvesztem az értéket, akkor ne is gondolkozzon. Ja? Tehát ezek azok a témák, amik ebből szükségesek. Érdekes, csak abból adódott az egész, hogy egy kapcsolatnak kiküttem a tegnap is a podcastot, ez ma is meg fog történni, már így priorizálom egy kicsit a listát, hogy hallám, milyenek a reakciók. És azért ez így márciusban most egy jó plusz szórakoztató projekt, és egyelőre még nem kaptam visszajelzést, hogy ez unalmas, és ezzel ne foglalkozzak, hanem maradjak a tényeknél. Olyan kapok, hogy traderektől, hogy mondjak konkrétabban számokat, határokat, hogy lehet, mikor, hogy lépni, és ne humorozzak ennyit. Ezek mindig az a válaszom, hogy nem vagyok trader, nem leszek trader, és ezért, csak azért, mert értem az egész témát, ez nem azt jelenti, hogy ezért abba bele is mászok. De ha megnézzük, hogy mi történik aktuálisan a piacon, ez azért érdekes, mert a Magnificent Seven-ből most kezd ilyen fantasztikus négy lenni, mert hát Google térdenlőtte egy kicsit magát, a Gemini-jal ugye már a Bath volt az első próbálkozás a mesterséges intelligencia felhasználására, az nem működött, Gemini-jal most a következő hasraesés történt, ezt egyből a piac honorálja, Apple számai kijöttek, Kínából ezt már lehetett látni, hogy a belső fogyasztás az gyenge, és a kereslet gyenge, defláció van Kínába, 24%-kal visszaesett az iPhone értékesítési száma a tavalyi évvel összehasonlítva az első 6 hétre nézve, és ez elég radikális, ezért discounttal próbálja Apple tartani a szinteket, ott nagyon erősen a konkurencia, Huawei, ott van Samsung, tehát ez nem jó jel, és KI stratégiája egyelőre nincs. Tesla a harmadik a hétből, amelyik nyaklevest kap újra és újra Rivian-nal együtt, és az egész e-mobility szektor. Az is főleg Kína oldaláról van támadva, mert ott nagyon nagy kapacitásokat felépítettek, ezt belső piacban nem tudják eladni, ezért ezt ömleszti a globális piacokra, ami első lépésben úgy tűnik a fogyasztónak, hogy ez jó, mert akkor az árok olcsóbbak lesznek, de hát ez nagyon erősen támadja az amerikai és az európai üzleti modelleket, itt akkor megjelenik újra a politika, jönnek a kereskedelmi harcok, jönnek a vámok a kínai árura, tehát itt az eszkaláció, ez tovább is látható. És hát Mike Rossetti, ő újra és újra az asztalra kerül, és nem azt jelenti, hogy a múlt ismétlődik, de persze, hogy a múltból szituációkat kivenni és megnézni, hogy mik az összehasonlítások, vagy legalább érteni, hogy mi történik, ez segít. Később ugye mind intelligensebbek leszünk, hogyha majd visszaidézünk olyan kijelentéseket, amik most történnek, és majd később visszaidézzük, mert tudjuk, hogy mi történt, akkor lehet egyszerű lesz idézni, hogy hát itt ez megmondta, itt ez azt mondta, de mégis vannak olyan headline-ok, olyan címlapok, amit így elmentek. A CNN-től került egy a kezembe február 29-én az a headline, hogy ez a piac elsüllyeszthetetlen. Ja, amikor ilyen jön, akkor ez így reflexből kivált. Nem azt mondom, hogy az fog történni pont, mint 1929-ben, ami történt, de hogyha csak visszamegyünk és megnézzük, hogy 29 előtt mik történtek, akkor egy ilyen hasonló, hogy elsüllyeszthetetlen a piac, egy ilyen érzés kialakult, miközben ugye 1923 és 29 között volt valójában nagyon erős spekulációs piac felszaladása. A Dow Jones Index annak idején 100-ról 331-re emelkedett, meg háromszorosodott tehát a piac 6 év alatt. Csak hogy ezt relációban nézzük, 331-nél volt a Dow Jones, a csúcsponta annak idején pillanatnyilag 38.500-nál van, ugyanaz a Dow Jones. Persze átalakult, mert azok a pozíciók, amik benne vannak, azok ma mások, mint annak idején. És kialakult egy, ez az volt az 1920-as éveknek így az érzése, ami abban a millióbe össze volt foglalva, erre a megfogalmazott kijelentés az volt, hogy eternal prosperity, tehát végtelen jólét. És ebből az érzésből, visszamenőleg látjuk, hogy ez egy nagy tévedés volt, de abban a millióbe ez, amikor kialakult, és csak hasonlítsuk ezt, vagy tegyük be 2024-be, 100 évvel később a KI megoldási fantáziákat az egész témába. Az egész KI hype-ba pillanatnyilag még csak a chipeket tervezők azok, akik szárnyalnak. Az, hogy ez hogy kerül be a business modellbe, ez látjuk, hogy ezzel a nagyok is küzdenek, mert még nincsen jelen az üzleti modellekbe automatizáltan az életbe. Sok ilyen innovációnál az van, hogy eleinte ugye túl sokat remél a piac, és túl sokat elvár a megoldásoktól, ami azután vezet majd a csalódásokhoz, és azután egy páran ezt túlélik, mert azután jönnek a csődbe menetelek a szektorba is azért, hogy a harmadik vagy a második hullámba a valódi megoldások majd kinőjék magukat. Ez volt a dotcom lukfi körül is, a mai nagy big tech szereplők voltak ennek az első őrületnek a maradékai, akik azután csendesen a háttérbe a csalódott piac mögött tudtak fejlődni és kialakulni. És ez a KI megoldás, ez lehetne így erre az örök jólétre egy válasz. Ugye a fantáziákban benne van, hogy a KI mennyire hatékony lesz, le fog építeni, tehát nem kellenek munkatársak, aztán, hogy a szolgáltatásokat ki fogja megvenni, milyen pénzből, ez egy másik kérdés. És annak idején kialakult az a hangulat, ebből tanult az azért a szabályzók, és majd nem engedik, hogy privát háztartások is, és cégek is hiteleket vettek fel, és a hitelekből részvényeket vásároltak, mert ez állandóan csak növekszik. Puh, kamat nem is érdekel, sokkal nagyobb a tőzsdei növekedés, és majd a hitelt és a kamatot végtörlesztésként ebből vissza lehet fizetni. Egy szép ilyen dominó struktúra épült fel. Ebből az időből jött az a Warren Buffett szocializálódás is, hogy hitelből soha részvényeket nem szabad vásárolni, mert neki a mestere, Benjamin Graham, ugye abba az időből ő is hasra esett, és azután alakította ki a value stratégia témákat. És van egy híres idézet, Irving Fisher, 1929. október 16-án, tehát az összeomlások előtt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a részvények egy tartós, magas szintet értek el, amelyikről nem fognak korrigálni. És ez valahogy passzol a Katie Woodnak a múlt heti kijelentése, ugye a második kedvenc barátnőm, vagy a harmadik, már nem is tudom a sorrendet, és Katie azt mondta, hogy hát a KI az amerikai hatékonyságot annyira fogja emelni, hogy az amerikai GDP az 130%-kal fog növekedni 2030-ig, ami azt jelenti, hogy az éves gazdasági teljesítmény a mostani olyan körülbelül 27 billió dollárról növekedni fog 55-60 billió dollárra. To the moon! És hogyha ehhez képest megnézem, hogy oké, Gemini mit gyártott, Bath mire jó, a Copilot a Microsoft oldaláról mennyire működik, akkor kérdőjeleket nyugodtan így megtarthatunk. És ugye az érdekes az is, hogy az 1920-as években pörgött fel a Ponzi játék, ugye az olasz, az egyik azt mondják, hogy szupersztár, másikok, hogy gazember, az üzletember, aki ugye ezt a Ponzi játékot annak idején felépítette, és a durva az volt, hogy annak ellenére, hogy erre sokan ráfizettek, és sokan elvesztettek pénzeket, mégis Poncit sokan a szupersztárnak tartották. Egy kicsit emlékeztet így Michael Saylorre, aki azért érdekes tapasztalatokat szerzett már a hatóságokkal, a szabályzókkal, ilyen kriminális, kreatív ötletekre nem is nagyon, azoktól nem is nagyon vonatkozik vissza, és a MicroStrategy részvénnyel egy elég érdekes játékot játszik. A tegnap előtt, de minden esetre bejelentették, hogy 600 millió dolláros kötvényt ad ki a piacnak MicroStrategy. Ez mire használja fel a pénzt? Ó, vunda, bitcoin vásárlásra. Tehát már eddig is, főleg a business modelle ennek a cégnek az, hogy bitcoint vásárol, hogy ha valamit megvásárolok, és csak az átcsomagolás miatt egyből ez 45%-kal nagyobb érték lesz, ezt még gazdasági összefüggésből ezt valaki el kellene nekem magyarázza, így ezek nem állnak össze a csavarok. Két nappal ezelőtt a bitcoin emelkedik 8%-kal, és a MicroStrategy részvény emelkedik 24%-kal. De minden rendben van. Ja? És ő játszodja ezt a játékot, nap mint nap adja el az egyre emelkedő részvényeket, ebből a kockázatot adja át a piacnak a vállára, és egy részből esetleg vesz a bitcoin, de hogyha nincs pénze és nincs kedve éppen az eladott részvényekből bitcoint venni, akkor kibocsájt a cég egyszerűen egy kötvényt, és ebből a kötvényből vásárol akkor vásárol bitcoint, ez persze médiálisan lesz kiviszi. A követő community ünnepli a szupersztárt, érdekes ezt figyelni. Tehát már csak így nézni, hogy így mi történik a témákban. És ezek így érdekes időugrások, ha megnézzük, és a durva az, hogy ilyen modellek nagyon sokáig tudnak működni, a legnagyobb, amit nem is kell visszamenjünk 1920-ig, Bernie Madoff szinte 30 éven keresztül építette fel az egyik legnagyobb ponci játékot, és nagyon sokan azt mondják, hogy ó, hát addig, amíg emelki fizetett, hát nem is érdekel engem, hogy mi történik. A fő az, hogy én betettem a pénzt, kivettem a pénzt, kaptam kamatot, minden rendben van. Ja, részbe. Ez egy másik témát tud feszegetni, hogy egyáltalán, hogyha ilyen dolgokból valaki nyereségeket kap, akkor ez, hogyha rájövünk, hogy ez valamilyen kreatív ponci játék volt, akkor ezt meddig lehet visszabonyolítani, és akik érintettek a Bernie Madoff sztoriba, azok érezték ezt, hogy az amerikai jogszabály ez megadja, hogy akár több generációra is vissza lehet menni, Európában ez még szerencsés lehet, aki ebben kreatívan bele akar lépni, mert ez még nem működik. Tehát mindig csak a direkt érintett, de ja, tehát más téma. Tehát ezt látjuk, hogy a piacok nem unatkoznak. Tehát megvan sok minden. Kínában egy dolog feltűnt ebbe az aktuális konferenciába, vagy kettő, a transzparencia teljesen eltűnt, tehát szokatlanul vagy eltérve az elmúlt 30 évhez, nincs sajtókonferencia, nincs magyarázat, nem lehet kérdéseket feltenni, hanem még diktatórikusabban tisztán Xi megadja az irányt, kijelentette 5% az, amivel Kína az idén növekedik, kész, pont. Mindenki álljon sorba. És egy azért, ami a megfogalmazásokban érdekes, hogy egy nagyon fontos mondat eltűnt az eddigi konferenciáknak a bevezető wordingjéből, ez az, hogy Kínának az a célja, hogy békésen történjen meg Tajvánnal az egy újra egyesülés. Ez a mondat egyszerűen kikerült. És a következő mondat utána az, hogy Kína megnövelte a hadi kiadásokat plusz 7%-kal, és tovább erre nagy hangsúlyt tesz. Tehát ez itt még érdekes a téma, és érintheti akár a nagy KI hype-okat is, mert Nvidia is rá van utalva arra, hogy azokat a chippeket, amit ők megterveznek, az valahol le kell gyártani, és Taiwan Semiconductor az egyelőre még tud gyártani, de hogyha valami ott történne, akkor ez a gyártási folyamat elég hamar megállhatna, és akkor a kérdés az, hogy mi az alternatíva, és egyelőre itt nagy chip gyártási kapacitásokban nem investál senki, pillanatilag azt lehet látni, hogy mindenki így az első részbe, ebbe az Nvidia körüli tervezésekbe álmodozik, és ezt ebbe a hangulatban most a piac megadja. Nem lesz unalmas a sztori. Ma Jay Powell megszólal, kíváncsiak vagyok, hogy valaki ezt még hallgatja, mert a piac pillanatilag azt mondja, hogy kamatcsökkentés, ne. Ez kit érdekel? Annyira növekszik a piac, mindent ki lehet termelni. Nem is kell nekünk a kamatcsökkentés. Bostic két nappal ezelőtt az igazgatósági körnek egyik tagja azt mondta, hogy az idén a harmadik negyed évben lehet, hogy akár még egy kamatcsökkentés is jöhetne. Egy hónappal ezelőtt a piac ünnepelte, hogy az idén lesz 7 kamatcsökkenés, most azt mondják, hogy lehet, hogy egy lesz, vagy majd úgy a harmadik negyed évben, de az sem biztos. És erre hogy reagál a piac? Nem is érdekli. Aktuálisan úgy viselkedik, minthogyha nulla kamat szint lenne, ömleszteni a likviditást a Fed a piacokba. Irracionális. És ezért ezt hónap is ugyanígy meg fogjuk beszélni. Megnézzük, hogy hallám Jay Powell mit mond, és ezt hova teszi majd a piac. Kellemes napot mindenkinek, és a viszonhallásra. A hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.